Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az etorobotika egy fiatal tudományág, amelyet a magyar akadémikus Miklóssy Ádám alapított. A kutatók arra keresik a választ, hogyan válhat egy szociális robot az életünk részévé, vagyis milyen egy szerethető robot. Eleinte ijesztő ötletnek tűnhet, de valójában sok gyakorlati előny származhat belőle, például idősek otthonában, ahol a személyzet túlterhelt, a szociális robotok nagyon hasznosak lehetnek. Itt van velünk Miklóssy Ádám, akadémikus, az ELTE etológiai tanszékének a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A téma apropóját egy könyv adja, ami nemrég jelent meg, An Introduction to Ethorobotics címmel, magyarul mondjuk bevezetés az etorobotikába. Az első ezzel a témával foglalkozó könyv Miklóssy Ádám és Abdai Judit szerkesztésében most jelent meg a Taylor & Francis kiadó gondozásában. Mit jelent az etorobotika?
Röviden azt lehet talán mondani, hogy az etorobotikának a célja, hogy az etológiában, tehát az állatok viselkedésével kapcsolatban megismert szabályokat, viselkedéssel kapcsolatos ismereteinket megpróbáljuk a robotika, a szociális robotika számára felhasználhatóvá tenni. Tehát, hogy ezeket a szabályokat valójában az informatikusok, akik ezeket a robotokat programozzák, vagy akik egyébként megtervezik ezeket a robotokat, azok tudjanak ezekről a szabályokról, és a robotok viselkedését e szerint is szabályozni legyenek képesek.
Az interdisziplináris, vagyis tudományok közötti megközelítés szerint a szerzők újszerű módon mutatják be az etorobotika alapjait, ötvözve az állati viselkedés és a robotika kutatási területeit, írják a könyv ajánlójában. Milyen állatok viselkedését használták fel a kutatásukban?
Valójában mi elsősorban a kutya viselkedéséből indulunk ki, és ennek az az egyszerű oka, hogy a kutyával kapcsolatban nem csak nekünk az etológia tanszéken van most már egy több mint 30 éves tapasztalatunk, hanem ugye a szociális robotoktól is az a legfontosabb elvárás, hogy egy igazi, valós emberi közegben tudjanak hatékony tevékenységet végezni, mégpedig autonóm módon, tehát teljesen önállóan, zavarásmentesen, azaz ne akaszták meg az egyéb emberi tevékenységeket, sőt valamilyen hasznot is hozzanak, azaz segítsék az embereknek a működését vagy a munkáját, és a kutya erre egy nagyon jó példa a etológiából, hiszen a kutyát is végül is a domestikáció, a háziosztás során arra szelektálták, hogy önállóan képes legyen emberi közegben különböző feladatokat ellátni, akár csak mondjuk egy házőrző szerepet, vagy pedig egy nyájterelést, vagy például valamilyen egyéb segítséget, mint például utóbbi időkben mondjuk a vakvezető kutyák is rengeteg ilyen hasznos tevékenységet végeznek. Tehát elsősorban a kutyák viselkedését figyeljük meg, és ezen alapján próbálunk robotokat tervezni, illetőleg persze vannak más szociális állatok is, akár még a macskát is ide lehet venni, vagy másokat, akiknek a viselkedése adott esetben érdekes lehet.
Azt tudom, hogy az etológiai tanszéken nagyon-nagyon sok kutya kutatást végeztek az elmúlt mondjuk 10 évben, amióta nyomon tudom követni legalábbis interjúk formájában azt, amit önök végeznek, de az, hogy kizárólag a kutyát vagy a kutya viselkedését vették alapul az etorobotika megszerkesztésénél, létrehozásánál, az pénzkérdés?
Hát igen, ez mondom, praktikus oka is van, és szerencsésen a kettő az összekapcsolódik. Tehát, hogyha valakinek mondjuk most újra föl kell találni valami hasonlót, és mondjuk csimpázokkal kutat, akkor a csimpázok sokkal kevésbé lennek alkalmasak sok szempontból arra, hogy ezeket a szabályokat könnyen és gyorsan fel lehessen ismerni, és ezt a robotokba be lehessen építeni. Ráadásul van még egy másik izgalmas aspektusa a kutyákkal való kutatásnak, hogy az ilyen módon megépült szociális robotok, azok egy az egyben összehasonlíthatók a kutyáknak a viselkedésével ugyanabban a helyzetben. Tehát például egyébként pont most spanyol kollégákkal dolgozgatunk egy ilyen együttműködésen, és ők ugye ilyen négylábú robotokat alkalmaznak arra, hogy egy júnyájat tereljenek ezek a robotok, vagy a robot, és itt nagyon egyszerű például az, hogy a robot teljesítményét egy az egyben össze lehet hasonlítani egy nyájat terelő kutya teljesítményével, ami részben az etológ számára is izgalmas, részben meg a robot tervező vagy a robot építő mérnök számára is egy fontos tanulság, hogy mi az, amit a robot jól tud, vagy jobban tud, vagy éppen sokkal kevésbé képes megvalósítani.
Ha korlátlan lehetőségeik lennének önnek, akkor milyen állatok viselkedését tanulmányoznák még az etorobotikához?
Ez nagyon izgalmas kérdés, ami érdekes lehet, hogy vannak nagyon szociális madarak, tehát például akár papagájok, de izgalmas lehet mondjuk a meglepő talán a dolog, a különböző szociális rovaroknak a viselkedése is, mondjuk méhek, hangyák, akik valamilyen módon egy nagyon komplex közösséget tudnak létrehozni, és közöttük nagyon izgalmas viselkedési interakciók vannak. Tehát az nagyon nagy tárház van, amiből lehet inspirációt meríteni, és ugye az etorobotikának meg pont az érdekessége, meg előnye, hogy mindenki nem kell ragaszkodni egy-egy konkrét fajnak a teljes viselkedési képletéhez, hanem mi tudjuk keverni is, tehát mondjuk egy olyan robotot is lehet építeni, ami mondjuk az emberrel való kapcsolatának egy jelentős részét a kutya viselkedési modell alapján határozza meg, de mondjuk a robotok közötti interakciók azok mondjuk úgy jönnek létre, hogy mondjuk a hangyák működnek egy adott helyzetben. Tehát itt igazából ilyen hibrid rendszerek előállítására is lehetőség adódik.
Én azt hittem, hogy mást is fog mondani, mégpedig a delfineket, vagy az orkákat, amelyek intelligenciáját nagyon nagyra becsülik az etológusok, gondolom önök is foglalkoztak vele, de hát Magyarországon ez nem egy egyszerű dolog, hogy delfineket figyeljen meg az ember, vagy orkákat.
Igen, vannak praktikus nehézségek is, persze, tehát a delfinek is sok izgalmas kérdést tárnak fel, illetve vettek fel a kutatók szempontjából. Én amikor a hangyákat és a méheket mondtam, az is benne volt, hogy azért sokkal egyszerűbb őket tanulmányozni, direkt a lehetőség, tehát a megfigyelés is, meg a kutatás is, ráadásul nagyon sokféle hangyafaj van, vagy méhfaj éppen. A delfinek az egy nagyon speciális társaság, és a kutatásuk meg borzasztóan nehézkes, ugye, hogy nem tudunk közvetlenül hozzáférni a természetes élőhelyekhez, és fogságban meg őket azért tanulmányozni szintén, hát hogy is mondjam, nem csak etikai kérdéseket vett fel, hanem nem is túl praktikus valóban.
Az állatok melyik, vagy milyen tevékenységeit vizsgálták a legaprólékosabban, mint a kutyáknak?
Igazából a kutyákkal pont, hogy ön is említette, nagyon régóta foglalkozunk, tehát ott nem tudunk azt mondani, hogy most ez a, vagy az a viselkedési képesség az, amit nagyon intenzíven vizsgáltunk, de talán kiemelhetek egy párat, hogy az egyik a kötődés, ami egyébként a robotépítésben is nagyon fontos.
Amit mi hűségnek hívunk, nem?
Hát igen, az emberek azt szokták mondani, vagy hogy a kutya szereti őket, ez a másik megfogalmazás, vagy a hű a gazdájához, ez egy teljesen jó megfogalmazás, de a kutatók inkább azért szeretik a kötődést, mert azt jobban tudjuk mérni, mint a hűséget. Ráadásul mi ugye a hűséget azt a gazdától még talán meg tudjuk kérdezni, de a kutyától nyilván kevésbé. A kötődés viszont az egy jól mérhető viselkedés, ahhoz megvannak a megfelelő objektív tesztek, ahol ezeket tudjuk dokumentálni. És mondjuk ez egy olyan viselkedési forma, ami a robot és az ember közötti kapcsolatot is alapvetően befolyásolja, tehát hogy egy komoly kérdés, hogy milyen típusú kötődés jöjjön létre, vagy alakuljon ki mondjuk egy robot és egy ember között, és ugye ez mennyire függjön attól, hogy mi az a feladat, vagy az a szociális helyzet, amiben a robot működik egy emberrel együtt. Ez mondjuk egy ilyen dolog. A másik, amit megfigyelnénk, vagy figyeljünk nem is volt a kutyánál, ez a kommunikáció, az, hogy a kutyák milyen jelzéseket reagálnak, vagy milyen jelzéseket értenek meg, amit az ember irányúban mutat, illetve ez folytva is ugye egy kérdés, hogy az ember milyen kutyajelzésekre érzékeny, mik azok, amik mondjuk nehézséget okoznak neki, amit külön meg kell tanulnia ahhoz, hogy érteni tudja, és ezeket a tanulságokat is megpróbáljuk a robotok szerkesztésénél, építésénél figyelembe venni.
Nemrég az ön vezetésével működő ELTE etológiai tanszék munkatársai Kubinyi Enikő vezetésével a patkányok viselkedését tanulmányozták. Azt írják, a kutatás egyik központi célja az volt, hogy betekintést nyerhessünk a patkány csoportokon belül kialakuló hierarchikus erőviszonyokba. Ennek a kutatásnak van köze az önök által publikált könyvhöz, illetve az etorobotikához, illetve az is szerepel a cikkük elején, hogy a rangos Scientific Reports folyóiratban megjelent eredményeknek komoly hatása lehet egyes gyógyszerekre, például a pszichotikumok fejlesztésére is.
Hát ez két összetett kérdés. Az egyik az, hogy az etorobotika az tulajdonképpen egy keret arra, egy gondolkodási keretet nyújt, aminek az a lényege, hogy egy etológusokat arra próbálja rábeszélni, vagy hogy mondjam, egy mintát nyújtani neki a kutatásunk alapján, hogyha egy valamilyen állatot megfigyelnek, és annak a viselkedéséről már nagyon sokat kezdenek el tudni, akkor azt a szabályrendet, ami alapján a viselkedés feltételezhetően működik, azt úgy tudják megfogalmazni, hogy az egy informatikus mérnök számára értelmezhető, és adott esetben beépíthető egy robotba. Tehát ez, amit az etológusoknak üzenünk ezzel a megközelítéssel, ezzel a könyvvel tulajdonképpen, erre mutatunk sok példát. Tehát magyarul visszatérve a válaszként, a patkányok, a szociális patkányok viselkedése, amit abból megtanultak a szerzők, hogyan alakulhatnak különböző dominancia rendszerek, és ezek hogyan működnek, hogyan, mi a dinamikája ennek egy ilyen zárt csoportban a hierarchiának, ezek nyilvánvalóan beépíthetők a robotokba, és hiszen a robotok most persze egy fantázia egyelőre még, ők is, ha a nagyobb csapatokban fognak megjelenni, akkor közöttük lévő rangsorok is adott esetben fontosak lesznek, és ezeket a robotoknak valahogy kezelni kell majd valamiféle programozás alapján. Tehát ilyen szempontból van hozzá köze, de azért ez most még messze van a gyakorlati megvalósítástól. A másik része, amit kérdezett, az, hogy a gyógyszerkutatásban a patkányos eredményeket mind lehet használni. Ugye a patkány egyébként egy alap modellállata a gyógyszerkutatásnak, amikor különböző gyógyszereknek, és ahogy most a példa elhangzott, ugye elsősorban a érzelmi motivációs működésre hatását vizsgálják, és ebben az esetben nyilván minél inkább többet tudunk meg a patkányok életéről, annál inkább tudunk olyan teszteket kifejleszteni, amik aztán a később emberen hatandó gyógyszereknek a hatását bizonyos értelemben megfelelően jósolják előre. De itt mindig az a probléma, hogy amikor állatokon tesztelünk egy potenciális kémiai anyagot, akkor azért annak az egyednek az ökológiája, a laboratóriumi tartása, az adott csoportnak a genetikai háttere, az mind befolyásolja a hatást. Tehát a gyakori tapasztalat az, hogy ezek az állatokon, még ha tesztek úgymond sikeresek is, abból nagyon kevés az olyan hatóanyag, ami aztán az ember is a megfelelő vagy elvárt hatást fogja kifejteni, és ez részben azért van, mert az állatokon végzett tesztek egyszerűen nem jók, hát nem elég jók ahhoz, hogy megfelelő jóslást nyújtsanak a hatóanyagnak az emberre való hatására.
A kötődéshez egy kérdés erejéig térnék csak vissza, mégpedig ahhoz, amiről lehet, hogy végeztek már kutatásokat az önök tanszékén, de hogy kiderült-e, hogy hogyan lehet az, hogy a kötődés az erősebb ingereket ad egy kutyának, mint az önérdeke. Tehát még az életét is hajlandó feláldozni a kötődés miatt a gazdájáért, hogy ez miért van?
Ilyen értelemben azért kutatás nincs sok, tapasztalat van talán, vagy hát hogy mondjam, anekdoták vannak, nyilván esetleg az embereknek ilyenkor általában az égőházba beugró kutya képpen jelenik meg, amikor kimenti mondjuk a csecsemőt, vagy felriasztja a családot. Itt nyilván ezek azok a történetek, amiket egy biológus vagy egy etológus nehezen tud megmagyarázni abban az értelemben, hogy most mi a emögöttes dolog. Ami azt látni kell szerintem, hogy itt mindig egyedi esetekről van szó. És hogy az embernél is ezek különböző egyedek különbözőképpen reagálnának. Tehát mi emberek sem egyformák vagyunk, ha ilyen helyzetekbe kerülünk, nem mindenki menti meg az illetőket a saját élete árán, mondjuk így. Valószínűleg a kutyáknál is így van. Az, hogy egyes kutyák miért mondjuk így, hogy kötődnek ennyire, vagy miért fontos nekik ez, ezt már nehéz tudományosan megmagyarázni, de a csoda, ha szabad ilyet mondani, mégiscsak az, hogy a kutyák között is megjelenik ez a viselkedés, amikor úgy néz ki, hogy az egyedek azok számukra káros helyzetben is, hogy mondjam, egy pozitív vagy egy segítő viselkedést mutatnak, és ez, ami szerintem a kutyában a csodálatos, ami izgalmas, és mondjuk feltehetően egy szerint oroszlán vettei farkas nem biztos, hogy hasonlóan viselkedne egy ilyen helyzetben.
Önök ajánlásokat is tesznek, hogy kiknek, mit és hogyan ajánl a könyv. A második rész az etorobotika alapvetéseit, alakulását és aktuális témáit bemutatva az evolúciós és funkcionális megközelítés fontosságát az autonómia és az élőség kérdései, valamint a szociális robotoktól elvárt legfontosabb fizikai és szociális képességek is. Mondana valamit az úgynevezett élőség kérdéseiről?
Igen, az egy nagyon izgalmas probléma, ugye, hogy mitől lesz valami élő, és én most nem a biológiai problémára gondolok, hogy mit tekintünk élő szervezetnek, vírusokat, baktériumokat, stb., hanem arra, hogy mondjuk egy ember, tehát most nyilván emberi szempontból beszélgetünk erről, mit tekint élőnek, és egyáltalán hogy hozza meg ezt a döntést. Biztos mindenki már volt ilyen helyzetben, hogy mondjuk egy kicsit rosszabb látási körülmények között úgy valamit látott ottan a messze mozogni, és aztán adott esetben kiderült, hogy ez egy falevél, vagy pedig mondjuk egy urántozó veréb ott a zavarban. Tehát, és ez egy folyamat, miközben a szervezetünk, vagy az elménk eldönti, hogy most amit látunk, és ami mozog, és attól függ, hogy hogyan mozog, az most élő-e vagy sem. Ettől függetlenül viszont azok a dolgok, amik valami értelemben mozognak, azokat hajlamos az ember gyakran élőnek tekinteni, legalábbis bizonyos perspektívából. Ez megint csak esetleg ismerős lehet a hallgatóknak, hogyha arra gondolnak, hogy sokan el szokták nevezni az autójukat is, tehát nevet adnak az autónak, vagy olyan kijelentéseket tesz valaki, hogy hát ennek is pont most kellett elromlania, éppen ugye, mint hogyha az illető tárgy tudna arról, hogy most éppen milyen fontos szerepben van, vagy milyen elvárások fogalmazottak meg. Tehát az élőség az nem csak egy doboz, egy kategória, hanem tulajdonképpen ilyen folyamatos jelismerés, vagy folyamatos társítás, amit az ember végrehajt tárgyak alkotásában, és ez ugye ez a kérdés a robotoknál még inkább előkerül, mert a robotoktól az az elvárás, hogy nagyon élőként viselkedjenek, de valójában mégiscsak hát valami értelemben tárgyak. És itt egy nagyon izgalmas, hát főleg filozófiai kérdés felé föl, hogy amennyiben a robotok már nagyon-nagyon bonyolultan viselkednek, akkor vajon nem kéne őket majdan egyszer élőnek is tekinteni, és az élőségnek persze bizonyos jogai, ha tetszik, vannak, vagy legalábbis megfogalmazhatók jogok, mondjuk az, hogy mivel az elpusztításuk az nem feltétlenül egy etikus cselekedet, legalábbis mindenféle szabályozás nélkül. Tehát ezért izgalmas a kérdés, és mi azt nézzük meg, hogy milyen viselkedések, vagy milyen viselkedéseket mutatnak azok a robotok, és ahhozokhoz az emberek milyen élőséget társítanak. Ezekre vannak aztán különböző javaslataink, illetve hát ezek izgalmas kísérleti problémák is egyben.
Az ön által megfogalmazott robotok kifejezés az ekvivalens a AI-jal?
Hát is részben, mert ugye az AI-ra most már minden az akkora halmaz lett, hogy gyakorlatilag értelmezhetetlen ebben a formában. A nagy különbség azért mindenképpen az, hogy amikor én robotokról beszélek, és ugye ebben a beszélgetésben most főleg szociális robotokról, akkor ezek valóban három dimenzióban megnyilvánuló, tényleges munkát végezni képes tárgyak. Tehát ugye az AI nagyon tud virtuális is lenni, ahhoz elég egy laptop, vagy egy számít, vagy bármi hasonló. A robotok azok csak olyanok, amik részben rendelkeznek valamiféle autonomitással, de amit rám fontosabb most az AI-ok belül, vagy azon kívül, hogy valóban a 3D, tehát a valós világban működnek, és ott segítenek az embereknek.
A harmadik rész bevezetés nyújt a robotok alapvető felépítésébe, nem mérnökök számára, valamint bemutatja a jelenlegi technikai eredmények által kínált lehetőségeket és azok korlátait. Mik a korlátai a robotok jelenlegi lehetőségeinek?
Ugye a biológusok, mi biológusok nem értünk a robotokhoz, mindenféle filmeket persze mindenki néz, és ott vannak repülő, meg guruló, meg lábon rohangásró, meg víz alatt úszó, meg mindenféle csodák, de a valóság az ennél kicsit ridegebb, tehát sokkal kevesebb, vagy szűkebb a lehetőség. És ezért is fontos az, hogy a biológusok is, akik ilyesmivel szeretnek foglalkozni, kicsit tisztában legyenek a helyzettel. Tehát nagyon egyszerű korlát például, az egy nagyon fontos döntés mondjuk, hogy amit robotot, amit építünk, annak kereki legyenek, vagy lábai. Eznek vannak előnyei is, meg hátrányai is. Egy kerekes robot az azért nagyon sok szempontból korlátozottabb, tehát nem tud mindenféle környezetben hatékonyan működni, például tipikusan lépcsőkön nem tud jól közlekedni, vagy egyáltalán nem tud közlekedni, azok a robotok inkább mondjuk zárt terekben valók. A viszont cserében egyszerűbb az ő, hogy mondjam, működésük, kevesebb problémát okoz, és sokkal egyszerűbb szerkezetről van szó. A lábbal rendelkező robotok viszont ugye nyilván terepen is inkább tudnak működni, tehát sokkal flexibilisebb, viszont egy sokkal komplexebb rendszer, gyakrabban elromlik, eleve drágább is maga az egész szerkezet, tehát ilyen döntéseket kell meghozni, ismerve azt, és itt nagyon fontos az, hogy ismerjük azt, hogy mi az a helyzet, és itt jön be a funkció, amivel előbb is beszéltünk egy picit, hogy mi az a helyzet, amiben ezeknek a robotoknak teljesíteni kell, és hogyha egy olyan robot, amit itt az elején felvetett, vagy mondjuk egy idősek otthonában, vagy egy vendéglőben kell neki valamilyen felszólaló szerepet játszani, akkor ott nem tehetsen kell egy lábban rendelkező robotot, nagyon jól el vannak a guruló robotok, ha a megfelelő kerekekkel rendelkeznek például, de ha az a feladat, hogy mondjuk terepen kell valami szalagot végrehajtani, akár még őrizni valami objektumot, ott meg ugye nyilván a lábban rendelkező robotok vannak előnyben.
A negyedik fejezet az etorobotika gyakorlati megvalósítását vizsgálja kulcsfontosságú kutatási projekteken keresztül. Még néhány szót mondana ezekről a kulcsfontosságú kutatási projektekről?
Természetesen itt igazából arról van szó, hogy a robotikában, abban a szociális robotikában vannak hagyományos projektek, olyan robotok, amiket nagyon régóta fejlesztenek, és azt vizsgáltuk meg ebben a részben, hogy ez a fejlesztés ez hol áll, és mennyire sikerült mondjuk az ígéreteket, vagy a terveket megvalósítani. Tehát például az egyik ilyen robot, amit részesen elemzünk etológiai szempontból, azt úgy hívják, hogy a NAO. A NAO robot azt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen 50-60 cm magas játékbabát. Egyébként ez egy humanoid, tehát egy kis embert vagy gyereket próbál, utánozni. Nagyon sok mindent tud, de például na, tipikusan az a robot, amelyik amúgy, hogy ő mondjuk beszél, kicsit jön, megy, meg gesztikulál, tulajdonképpen hasznos dolgokat nem igazán tud csinálni. Az elvárás egyébként az volt a NAO-val szemben, hogy elsősorban az oktatásban lesz neki szerepe, és ott valóban sok minden fejlesztettek is rajta, de praktikus szempontból nem túlságosan, hogy mondjam, nagyon előremutató, illetve hát a másik probléma az, ahogy az egész össze van rakva, ugye tulajdonképpen, ha valaki megnézi az interneten, akkor láthatja, hogy a NAO az úgy működik, mint egy törpe felnőtt, tehát ugye gyerek méretű, de nem gyerek arányokkal bír, hanem inkább az történt, hogy egy felnőttet lekicsítettek. Ettől az egésznek van egy kicsit egy ilyen furcsa, groteszk aspektusa is, ami persze adott esetben elfogadható, csak mindenképpen érdekes, hogy a mérnökök miért ezt a formát választották ennek a robotnak a számára.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Miklós Ádám akadémikus, az ELTE etológiai tanszékének a vezetője volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, és köszönöm szépen az lehetőséget!
Utópia. Üdvözlöm az Utópiában dr. Rockenbauer Antal fizikust, a kémiai tudományok doktorát, professzor emerituszt. Jó napot kívánok!
Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondtak néhány gondolatot.
Ha megengedi, egy idézettel kezdem. A modern fizika csúcspontjának megértése a hegymászáshoz hasonlítható. Amikor magasra érünk, ritkább lesz a levegő, hozzá kell szoknunk, ez az akklimatizáció. Így vagyunk a fizikával is, mert egyre feljebb haladva az ismeretlenekbe, egyre kevésbé tudjuk használni szokásos fogalmainkat. Ezt öntől idéztem.
Igen, ráismerem, igen, ez az első ilyen ismeretterjesztő könyvem.
Ezt figyelembe véve rögtön a közepébe vágnék az elméleti fizikának. Pár évvel ezelőtt nagy vízhangot kapott a Higgs bozon, amit már évek óta próbáltak lokalizálni a Nagy Hadron ütközetben, és sikerrel is jártak, aminek Nobel-díj lett az eredménye. De mi az a W bozon, a V bozon?
Ez egy olyan részecske, amelyik közvetíti akkor a gyenge kölcsönhatást, és ennek a egyik megszülője a Higgs bozon.
Igen, és hogyan sikerült ezt a Nagy Hadron ütközetben Svájcban lokalizálni? Mennyi idő telt el, illetve mekkora energiát fektettek ebbe a fizikusok, hogy egyáltalán képesek legyenek ezt lokalizálni?
Hát természetesen ehhez rendkívül nagy energiára volt szükség, amit ez az LHC gyorsító volt képes egyáltalán biztosítani, de ez egy indirekt módszer, tehát nem közvetlenül láthatjuk ilyenkor ezt a bozont, hanem egy olyan bomlási folyamatot lehet nyomon követni, aminek a valószínűségét pontosan a Higgs bozon létezése biztosítja.
Mi köze van a V-bozonnak vagy a Higgs-bozonnak az univerzum keletkezéséhez?
Hát ez természetesen egy vitatható kérdés. Minden esetre, amikor az univerzumnak a sorsáról beszélünk, akkor azt megpróbáljuk összekötni azokkal a magfizikai megfigyelésekkel, ami az elemi részecskék folyamatait mutatják meg számunkra, és összekapcsolódik ilyenkor az elemi részecskéknek ez a fizikája a kozmológia nagy kérdéseivel.
Igen, de hogy mégis, tehát egy kicsit konkrétabban hogyan lehetne megfogalmazni, hogy milyen szerepet játszott akkor a nagy bumban a V-bozon, vagy a Higgs-bozon, vagy a bozonok?
Ez egy elég összetett elmélet, hogy erre ilyen nagyon egyszerű magyarázatot azért nehéz adni, mert itt összejátszik voltaképpen a magfizikának az összes törvénye, amikor azt megpróbáljuk visszavetíteni azok közé a körülmények közé, amikor olyan hatalmas energiasűrűség jött létre, ami meghaladja még nagyságrendekkel is azt az energiát, amit az LHC gyorsítóval el lehet érni.
Aha. Na most nem tudom, hogy ez mennyiben segíti a megértését ennek, tehát, de mert néhány fizikus kétségbe vonta a standard modell létjogosultságát ennek következtében. Én azt kérdem, hogy miért, és mi az a standard modell?
Hát a standard modell összegzi azokat a tapasztalatokat, amit az elemi részecskék átalakulásánál figyelhetünk meg. Ez egy olyan elmélet, amelyik tulajdonképpen a tapasztalatoknak a gyűjteménye, mert nincs egy olyan a priori koncepció, amiből le lehetne vezetni azt, hogy egyáltalán milyen elemi részecskék lehetségesek az univerzumban.
Egy másik idézetet is ide citálok. Fizikai világunknak két arca van, az egyik látható, a másik láthatatlan. Az egyik világ fotonok, azaz a fény által küldi el hozzánk üzenetét, ezért látható, a másik háttérben marad, de jelenléte szükséges, hogy a látható világ létrejöjjön és fennmaradjon. A másik világ nem a sötét anyagról és a sötét energiáról szól?
A mostani fölfogás szerint igen. Ez az a terület, ahol épp az utóbbi időben, körülbelül egy évvel ezelőtt egy teljesen új koncepció alakult ki akkor bennem, amelyik kétségessé teszi, hogy ez a láthatatlan világra egyáltalán szükség van, mert egy olyan elvhez jutottam, amit Kepleron elvnek neveztem el, amivel kézenfogható magyarázatot lehet adni, mint azokra a csillagászati jelenségekre, aminél felhasználják a sötét anyag és a sötét energia felfogását.
El lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy ez mit is jelent pontosan?
Itt a magyarázatnál valójában a gravitáció törvényéből kell kiindulni. Honnan veszük egyáltalán a gravitációnak akkor a szabályait? Onnan, hogy itt a naprendszeren belül megfigyeljük akkor a bolygók mozgását, meg az egyéb égitesteknek a mozgását a nap körül. Viszont ha ezt a mi méretünkhöz hasonlítjuk össze, ennek a naprendszernek a kiterjedése egy fényév körül van, ami óriási hozzánk képest. De ha a másik oldalról közelítjük a dolgot, hogy mekkora a naprendszer, például a tejútnak a méretéhez képest. Egy egész parányi valami, amelyik több mint tízezerszer kisebb, mint az egész tejút. De ha az összehasonlításról az univerzumot nézzük, annál már 10 milliárdszor kisebb. Viszont amikor a gravitáció törvényeit megalkottuk, például akár a Newton, akár Einsteinnek a koncepciójára lehet gondolni, akkor ebből a viszonylag kis egy fényév tartományból vette azokat a tapasztalatokat, amire fölépült ez az elmélet. De mi a garancia arra, hogy ez a gravitációs tömegvonzási törvény, ez ugyanúgy érvényes az egész tejútba, sőt az egész univerzumba. Ez körülbelül olyan, mintha egy csepp víz tulajdonságait vizsgálnánk, és ott találnánk bizonyos törvényszerűségeket, és azt mondanánk, na ezzel most már az egész óceánnak a tulajdonságait is ismerjük.
Így de szokták ezt mondani.
Emiatt egymástól a mi naprendszerünkben megállapított gravitációs törvény azokhoz a törvényekhez képest, amik már túlterjednek ezen a dimenzión, és a tejútra jellemzők, vagy az egész univerzumra.
De szokták ezt mondani egyébként, lehet, hogy ez ilyen laikus mondás csak, hogy a csebben a tenger, egy csebben megtalálni a tenger minden tulajdonságát, akkor ez nem igaz a fizikára.
Hát itt pont erről van szó, hogy meg kell találni akkor azt a törvényt, amelyik már nem csak a naprendszerben érvényes, hanem érvényes akkor a tejútban is, meg azon kívül is. Ugyanis a naprendszeren belül azt tapasztaljuk, hogy minél távolabb van egy bolygó a naptól, annál lassabban kering. De ha a tejútat nézzük, ott a tejút központja körül a csillagok végeznek hasonló keringő mozgást, de ezek a csillagoknak a keringési sebessége, ez már nem csökken a távolsággal, hanem állandó marad, és akkora értéket vesz föl, amit már nem is tudunk magyarázni azzal az anyagmennyiséggel, aminek a gravitációs hatása ezt visszatartaná. Épp ezért lépett be a sötét anyag koncepciója, mert értelmezni akarták azt, hogy hogyan lehet, hogy mégis nem szaladnak szét akkor a tejútnak a csillagai, hanem megmaradnak, és azt a értéket hozták ki, hogy hát ha mondjuk ez a sötét anyag, ez olyan 6-szor nagyobb, mint a megfigyelhető anyag, az már képes arra, hogy egybe tartsa a tejutat. Viszont beleütközött ez egy problémám ez a magyarázat, ugyanis nem lehetett érteni azt, hogy ez a keringési sebesség, ez miért nem csökken a távolsággal, úgy, ahogy a bolygók keringési sebessége csökken, amikor a naptól való távolságot nézzük, ezért rákényszerültek egy olyan magyarázatra, hogy hát ez a sötét anyag egészen különleges eloszlással rendelkezik, és emiatt jön létre ez a szokatlan törvény. A másik komoly gond egyébként a sötét anyag elvvel az, hogyha ilyen sok van a sötét anyagból, azt miért nem lehet megfigyelni? Számtalan, legalább egy tucat különböző nagy nemzetközi projektet hoztak létre, amivel megpróbálták megtalálni ezt a sötét anyagot, de nem sikerült. Egyetlen egy ilyen kísérlet sem adott pozitív eredményt. Épp ezért gondoltam azt, hogy itt amit keresni kell, az nem egy új sötét anyag, hanem a gravitációs törvénynek az átalakulása. Ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy itt rövid távon a gravitációnak a vonzó, tömegvonzó hatása érvényesül, de ha kilépünk a galaxisból, akkor a galaktikus taszítási törvényébe megy át, és ezáltal egy olyan erőt kapunk, amelyik egyfelől értelmezni tudja, hogy egyáltalán miért szalad szét az univerzum a mostan megfigyelt kozmológiai törvény szerint, ezt hívják Hubble törvénynek. Ugyanis az jön ki ebből a koncepcióból, hogy minden az univerzum összes galaxisa taszítja egymást, tehát szükségszerű az, hogy az univerzum az táguljon. Ha viszont most konkrétan megnézzük például a tejutat, a tejutat minden irányból körülveszik ezek a galaxisok, és mindegyik taszítja. Ez a rengeteg taszítás egy hatalmas kompressziót hoz létre, és ez a kompresszió, ami egybe tartja akkor a mi galaxisunkat is, és magyarázatot ad minden olyan egyéb jelenségre, amit egyébként a sötét anyagnak tulajdonítanak.
Tehát akkor ön szerint ez a feltételezés, hogy a sötét anyagtól függ a bolygónk rendszere, illetve az univerzumnak a léte, az nem igaz?
Igen, ez a hipotézis. Most ezzel szemben tudom felállítani azt a saját elképzelésemet, ami tovább viszi az Einstein-féle gravitációs elméletet. Einstein ugyanis úgy fogja föl a gravitáció eredetét, hogy ez a téridő görbületeivel hozható összefüggésbe. Viszont ez a magyarázatot, ami adott, lehet továbbfejleszteni. Ugyanis nem csak a vonzás lehet magyarázni a téridő torzulásával, hanem lehet a taszítást is magyarázni abban az esetben, hogyha a geometria, ami egyáltalán mi figyelembe veszünk, az nem az úgynevezett elliptikus vagy Riemann geometriának felel meg, hanem ehelyett a bújai Lobachevsky-féle hiperbolikus geometriának. Ugyanis ez a két geometria abban különbözik, hogy pont ellentétes irányú görbületet hoz létre a térben, és épp azért addig, amíg mi itt a közelben azt tapasztaljuk, hogy a tömegek vonzák egymást, mert itt a környezetünk úgy fogható föl, hogy ez egy elliptikus geometriával, vagy Riemann geometriával rendelkezik, akkor viszont, ha kilépünk innen, és nézzük akkor az univerzumnak a hatalmas dimenzióját, az már megfordul, az már a bújai geometriának megfelelő hiperbolikus geometriával rendelkezik, ami taszítást hoz létre. Ez a gondolat, ami elvezet minket ahhoz, hogy értelmezni tudjuk azokat a jelenségeket, amit a csillagászat egyáltalán fölhoz, amire véleményem szerint elég önkényes hipotéziseket tud csak adni jelenlegi kozmológiánk.
Még egy idézetet szeretnék felolvasni önnek. A gravitáció, az elektromágnesesség és a kvantummechanika törvényeit az jellemzi, hogy a folyamatok megfordíthatók, ezt nevezzük időtükrözési szimmetriának. A fekete lyukak azonban ellentmondanak ennek a szabálynak, mert amit egyszer lenyeltek, az ott is marad. Tehát a fekete lyukak irreverzibilis folyamatai ütköznek a fizika reverzibilis törvényeivel. Na most, akkor ezt hogyan lehet megoldani, mert hogy valamelyik állítás nem igaz, de melyik?
Hát itt a fekete lyuk a kérdését én nem keverném össze a sötét anyag és a sötét energia kérdésével. A fekete lyuk az tulajdonképpen az anyagnak egy erősen deformált formája, ami olyan különleges tulajdonsággal rendelkezik, amit mi itt a környezetünkben nem tudunk megfigyelni. A fekete lyuknak a koncepciója az következik Einsteinnek a relativitás elméletéből, abban az esetben, ha rendkívül nagy tömegsűrűség alakul ki valahol, és ez hozza létre azokat az objektumokat, ahol már a fénynek olyan mértékben görbül a pályája, hogy nem is tud kiszabadulni akkor a tömegvonzó hatásától. Ez az elmélet, az szép összhangban van akkor az utóbbi időben megfigyelt LIGO kísérletekkel is, amikor ilyen fekete lyukaknak az összeolvadása valósul.
A gravitációs hullámokat mérték.
Hoz létre egy rezgést az univerzum szerkezetébe, ami itt földi körülmények között is megfigyelhető.
Tudom, ez volt a gravitációs hullámoknak a megmérése, amiért szintén Nobel-díjat adtak, egy 1905-ös Einstein teória alapján. Ugye?
Igen.
Mi az a kvantum összefonódás?
Hát a kvantum összefonódás az egy kvantummechanikai jelenség, az teljesen független attól, amit a gravitáció elmélete mond. Ez egy olyan problémát jelent, hogy sikerült olyan megfigyelést létrehozni egyszerre két fotonnak akkor egy adott pontból való szétválásával, hogy az egyik foton állapotának a állapot megváltozása az korrelációba hozható a másik irányba mozgó fotonéval. Ez a kvantummechanikának az elveivel nem egyeztethető közvetlenül össze, mert ott arról van szó, hogy egyidejűleg nem lehet akkor meghatározni bizonyos tulajdonságokat, hanem egy bizonytalansági reláció lép fel, és ezt a bizonytalansági relációt próbálják akkor úgy megmenteni akkor ezzel a koncepcióval, hogy azt mondják, hogy hát az egyik foton, amikor átbillen a mérés során, mert a mérés az mindig egy állapotváltozás jelent, akkor azzal egyidejűleg a másik foton kutyának az állapota is megváltozik.
Az egyik cikkének a címéről kérdezném, ha a gravitáció nem elég, mégis mi tartja egyben a galaxisokat? Én is hát ezt kérdezném, hogy ha nem elég, akkor mi tartja egyben a galaxisokat?
Igen, ez, amit előbb akkor már kifejtettem, hogy a galaxisokat az tartja össze, hogy kívülről érkezik egy kompresszió, egy nyomás, és ez a külső nyomás...
Tehát az, ami a tejútrendszerünket is jellemző, hogy kívülről...
Pontosan, a tejútunkat is azt tartja egybe. Ha megnézzük, hogy a tejútnak a csillagai mekkora sebességgel keringenek a tejút központja körül, akkor ahhoz kevés az a tömeg, amivel az egész tejút rendelkezik. És ezért gondolták azt, hogy hát ki kell bővíteni ezt a tömeget.
Ekkor jött be a sötét anyag.
A sötét anyaggal.
Illetve a sötét energia, mert az lényegesen nagyobb szabású dolog, mert azt hiszem az összes energiának a 97%-át gondolják sötét energiának?
Hát tulajdonképpen egy olyan elmélet van, hogy ami azt fejezi ki, hogy összeadja egymással a sötét energiát, a sötét anyagot és a csillagászatilag megfigyelhető szokásos anyagot, és ebből jön ki egy olyan arány a mostani kozmológia szerint, hogy olyan 4-5% lehet a
sötét anyag,
anyag, és a többi akkor a sötét anyag és a sötét energia, és ezzel szemben áll akkor az én koncepcióm, amelyik azt mondja, hogy a megfigyelhető anyag felelős mind a sötét energiáért, és mind helyettesíti a sötét anyag szerepét, tehát ahogy én pillanatnyilag látom a dolgot, az akkor azt jelenti, hogy 100%-ba a megfigyelhető anyag felelős akkor a csillagászati és a kozmológiai jelenségekért.
És végül azt kérdezném, hogy visszafordítható-e az idő iránya a kvantumok világában? Kérdezi ön az egyik cikkében, de én is ezt kérdezem most.
Igen, hát van egy ilyen felfogás is, hogy akkor megpróbálnak bizonyos kísérletből arra következtetni, hogy az idő visszafordítható. Ez véleményem szerint megint egy félreértelmezése bizonyos kvantummechanikai jelenségeknek. Mert amikor megindítunk például egy fotont, azt csak akkor tudjuk biztosan, hogy megindítottuk, ha már megérkezett. Emiatt az, hogy milyen volt ennek a fotónak az előélete, arra csak találgathatunk. Arra egy valószínűséget fejezhetünk ki, és ez a valószínűségnek a szabályrendszere, ez nem azonos azzal, amikor valamit ténylegesen látunk. A valószínűségnél, amikor minden esetőséget sorba veszünk, ott sok mindent kell egymás mellé rakni, ami azonban a valóságban nem valósul meg, csak megvalósulhat. És ez okozza a félreértés, hogy ezt a különbséget gyakran nem veszik figyelembe.
Akkor még egyszer megkérdem, hogy, mert ez fizikailag valószínű megfelelő magyarázat, amit ön elmondott az előbb. De hogy a kvantumok világában az idő az milyen tényező, mennyire meghatározó tényező, illetve a fekete lyukakban az idő létezik-e egyáltalán?
Itt arra kell mindig gondolnunk, hogy az időt milyen esetben tudjuk egyáltalán megfigyelni. A kvantum jelenségeknek az alaptulajdonsága az, hogy például ha nézünk egy elektront az atomban, azt nem látjuk csak akkor, amikor átugrik az egyik állapotból a másikba. De a kvantummechanika olyan kérdésre keresi a választ, hogy milyen annak a elektronnak az állapota, amikor éppen nem ugrik. De ha nem ugrik, akkor nem látjuk. Ha nem látjuk, akkor nem beszélhetünk időről. Ekkor arra kényszerülünk rá egy ilyen esetbe, hogy megpróbálunk egy valószínűségi leírást adni, és így belép a valószínűség tulajdonképpen az idő helyébe. Az idő csak akkor nyeri el a létjogosultságát, amikor már átugrik, akkor az elektron az egyik állapotból a másikba. Ekkor már teljesen jogosan beszélünk akkor az időről, de ez egy másfajta szemléletmód, és ennek a két szemléletmódnak a kapcsolata az, amit meg kell értsünk akkor, amikor a kvantummechanikát akarjuk értelmezni.
Akkor még ehhez egy kérdés, hogy a kvantumpárokat hogyan lehet megmagyarázni, hogy egymástól akármilyen távolságban lévő kvantumpárok ugyanúgy reagálnak mindenre, független az időtől?
Hát ez az összefonódott kvantum állapotnak a hipotézise. Én a magam részéről szkeptikus vagyok ennek a helyességében, ugyanis az a kísérlet, amelyik erre a konklúzióra vezetett, az úgy jön létre, hogy egy pontból egyidejűleg két fotont bocsájtunk ki. De a két fotonnak a kibocsátása a kibocsátás pillanatában már összekötötte a két fotonnak az állapotát, és amikor ezek szétáramlanak, ez az összekötés, ez továbbra is megmarad. Nem tudjuk ugyan, hogy pontosan milyen volt ennek a két fotonnak az abszolút fázisa, de tudjuk, hogy egymáshoz képest fordított. És ez a fordított jelleg, ez ami megőrződik később is, és ezt interpretálják utána úgy, hogy az egyik fotonnak akkor az átbillenése a másikat is átbillenti, noha itt inkább arról van szó, hogy megőrződik a kezdeti ellentétes polaritás.
Oké, nem értem ezt egyébként, azt nem értem, hogy van két foton mondjuk, ugye, a kvantummechanikában is.
Igen.
Ezek kvantumpárok, amelyek Igen. egymással ellentétesek. És az egyik mondjuk Ausztráliában van, a másik Budapesten. És ha elfordítjuk az egyiket, ugyanabban a pillanatban Ausztráliában a másik is elfordul. És idő nem telik el közötte, tehát nem kell eljutni semmilyen információnak Ausztráliába ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Hogy ez akkor mit jelent? Tehát akkor hol az idő itt ebben a kérdésben?
Hát pontosan ez az a pont, amiért én szkeptikus vagyok az összefonódott kvantum állapot.
Tehát ön nem gondolja, hogy ez így van, ahogy én ezt most elmondtam?
Pontosan, hogy ez egy elmélet. Az elmélet az mindig fölveti azt a kérdést, hogy igaz vagy nem igaz. Én a magam részéről szkeptikus vagyok, és én azt mondom, hogy ez a koncepció, ez ellentétben van a szokásos relativitás elmélettel, amiatt, hogy föltételezi az egyidejileg való átbillenést, és nekem szimpatikusabb az a felfogás, amikor azt mondjuk, hogy itt két fotonnak a kezdeti korrelációja megőrződik később, és nem kell akkor arra gondolni, hogy az egyik fotonnak a átbillenése az kiváltja a tőle távoli fotonnak is az átbillenését.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nem állíthatom azt, hogy mindent értettem itt a végén, meg egyáltalán nem értem azt, hogy ez az egyidejűség, ez mit is jelent, vagy talán Heisenbergtől származik még ez a törvényszerűség, hogy a kvantumpárok azok ugyanúgy mozognak, akármilyen távolságban vannak egymástól. És akkor szerint ez nem igaz?
Igen, hát ezek szerint ön a józanész nevében is ugyanolyan következtetésre jutott, mint én magam, amikor értelmezem ezt a kvantummechanikai jelenséget.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm az interjút. Dr. Rockenbauer Antal fizikus, a kémiai tudományok doktora, professzor emeritus volt a vendégem, viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.